Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Idősebb Benyus Sándorral, a Benyus testvérek kamara együttes és a családi kórus alapítójával Keresztes Szilvia beszélget.
A Mária Rádió stúdiójában beszélgetünk idősebb Benyus Sándorral, hogy vajon van-e olyan szentírási idézet, ami a szívéhez közel áll, illetve hogy a hite hogyan segítette végig az életében, hogyan döntött hivatása mellett. Itt a beszélgetés előtt több pontot érintettünk az életében. A felsőködi férfi karnak volt vezetője, illetve hát később az Állami Hangversenyzenekar munkatársa volt, és később a Zenemű kiadó munkatársa volt. Térjünk vissza most arra a rövid szentírási idézetre. Melyik lenne az?
Én Jánost választottam, a szeretett tanítványt, és abból is, ez az én parancsom, szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Én egy gyakorló katolikus családba születtem. Már régen. Édesanyám az emlékezetem szerint, akitől imádkozni tanultam, a hitemet örököltem, napi áldozó volt. Édesapám, ő pontosan megtartotta a törvényeket, azt hiszem így lehet pontosan meghatározni ezt. Úgy is mondhatnám, már bemutatkoztunk, de mondhatnám azt is, hogy CH nélkül, de született Széchenyi vagyok. Tudni, Széchenyben születtem, és ott szinte a rendházban ott nőttünk fel a saját kortársaimmal együtt. Tehát a hitet, az alapokat ott kaptam meg. Utána azt az időt, akik velem egy korúak, az pontosan tudják, hogy mit jelentett. Volt, hogy az egyháziskolákat, a Vincenti per egyháziskolákat elvették, és akkor visszakapta a katolikus egyház a 8 gimnáziumot. Azok egyike volt a Ferences gimnázium Esztergomba, így kerültem én ide, és hát itt természetesen abban a légkörben nőttem fel. Mikor kikerültem, természetesen hitem ilyen értelemben nem törött meg, tovább gyakoroltam, és a 20 éves koromban kezembe került az új szentírás fordítás. És úgy este, amikor lövekvés után, mit Pesten laktam, kézbe vettem, és annyira megszólalt, hogy akkor kezdtem meg gondolkozni, hogy mi is az, hogy hit, amit nem örököltem, hanem amit én csinálok, és amiért igyekszem megdolgozni. Ez volt 20 éves koromban. Most megint ugrok egyet. Ez hosszú ideig tartott, majdnem addig még megjelent a 16. Benedeknek a Deus Caritas Est, Isten a szeretet. Akkor kezdtem el gondolkozni, hát annak már 11 éve most, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy mi is a szeretet? Az, hogy mindenkinek, amit mondasz, megteszem, vagy ragaszkodom a saját kemény elveimhez, vagy hol van valahol? Meg kell, hogy mondjam, még mindig ezen gondolkozom, és próbálok a mélyére járni.
Azt mondta, hogy ezt olvasta, ezt a gondolatot 20 éves korában, és akkor, hogy eleven lett, vissza tud emlékezni esetleg mondjuk arra az estére, hogy mi az, amiben egy változást hozott az életében mondjuk?
Olyan értelemben változást hozott, hogy próbáltam másokat jobban megérteni. Mert addig valahogy úgy voltam, hogy a saját gondolataimmal voltam elfoglalva, és akkor valahogy rájöttem, hogy van más is, a másiknak engedni kell. Az, hogy egyáltalán két ember egymással tudjon élni, ahhoz le kell tudni mondani sokszor a saját gondolataimról, és a saját elképzelésem, saját terveimről.
Tud erre mondjuk példát mondani?
Hogy a házasságon belül. Ez elég szinte ez naponta előfordul. Házasságon belül. Mert mindenkinek megvan a maga elképzelése. Neki is vannak elképzelései, feleségemnek is, nekem is vannak. Ezen valahol meg kell állnom, azt mondom, hogy ez a része nem érdekel. Tehát meg tudom önmagamat változtatni. Mi az, ami bennem megmaradt? Hatalmas nagy a szeretet kérdése. Nem túl fiatalon, 28 éves koromban nősültem meg. És akkor már volt egy baráti köröm korábban, akikkel együtt voltunk, ilyen művésztársának hívtuk magunkat, egyik irodalommal foglalkozott, másik festészettel. Tény az, hogy én valahogy úgy gondoltam, hogy nem is akarok megnősülni, el vagyok itt magamnak, de aztán mégiscsak lett belőle. És érdekes volt a barátomnak, akivel Esztergomba is megett meg, annak a húgát vettem el. Na most könnyű helyzetben voltam, mert ő is hasonló gondolkozású volt, mint én, hasonló közegből szakadt ki, mint én, és így mondjuk könnyebben neki tudtuk fogni az életnek. Akkor, mikor összeesküdtünk, akkor annyit tudtunk, hogy ugye ilyenkor van egy családtervezés. És ebbe az egybe egyet értettük mind a ketten, hogy nem szabunk határt Isten tervének. Ebbe egyet értettük, mind a ketten úgy voltunk. Akkor még született az első gyermekünk. Fantasztikus élmény, szóval az első gyermek születése az mindig egy csoda. És aztán talán következett a második, és aztán most nem akarom folytatni, de így egészen a 10-ig. Ezeket mondjuk koordinálni is kellett. És ez alatt az idő alatt, még én lenni jártam vidéken, a feleségem egyedül önállóan ő csinálta az egész a háztartást, család, gyereknevelést, mosást akar, szóval mindent ő csinál gyakorlatilag. Mert én elmentem hét elején, hétfőn vagy kedden, és akkor hazajöttem hétvégén. Nem voltam otthon.
Mi szólította vidékre?
Az Erebű kiadónál dolgoztam, és ott, mint instruktor működtem, és az annyit jelentett, hogy a Budapest kivételével egész ország gyakorlatilag hozzám tartott. Manapság azt hiszem, inkább így mondják, hogy menedzsment. Én információt vittem a cégtől, és ottani információkat begyűjtöttem, segítettem, mert általában a zeneműves szakma az egy speciális terület volt, nem nagyon értettek hozzá, a könyvesek sem. És no, hát ezért mondom, hogy én vidékre jártam le egyfolytában, a kedves feleségemnek neki kellett végül, és a gyakába szakadt minden. Ehhez még hozzájött az, hogy nem csak hogy iskolába jártak, hanem mi elég korán elkezdtek. Az első két legnagyobbal elkezdtünk zenét tanulni. Az egyik volt 5 éves, a másik 4 éves. És zongoráztak, zongorán tanultak, akkor az összes gyakorlást, minden egyebet, ezt is a feleségem csinálta, tudjuk, ő is muzsikus. És ő gyakorolt velük, ő képeztük. Na most, ahogy jöttek a gyerekek, a zenének van egy olyan vonzata, hogyha egyik csinálja, a másik kicsi ott ül, ő is szeretné csinálni. Így jött, hogy akkor, na jó, hát akkor te is csinálj valamit, akkor vettünk hozzá egy triangulumot, egy ilyen háromszöget, akkor először a szöges, kisült, hogy az furuljázni is meg tud tanulni. Na most nem akarom túl ragozni. Lényeg az, hogy ezen az elv alapján mind a 10 gyerek tulajdonképpen muzsikus lett, és mindegyik zenei pályán van. Ebből következik, hogy mikor kicsik voltak, nekem az volt a fölfogásom a zenéről, hogy akkor igazi, hogyha az közösségi szinten művelik. Nem akartam egyikből sem élvonalbeli művész, mert én tapasztalatból tudtam, hogy az milyen munkával jár, és milyen sok mindenről le kell mondani. Nem csak szabad időről, hanem sokszor a saját egyéniségéről is az, hogy tudjon létezni. Úgyhogy én azt mondtam, inkább csinálják nem is szórakozás, hanem hobbiképpen, és hát majd meglátjuk, hogy milyen ki belőle. És akkor elkezdődött, először volt, mondom, a 2 zongorista, akkor jött utána egyik az fovolázott, utána jött egy hegedűs, Na, lényeg az, hogy amikor már ketten voltak, akkor bár ők négykezeseztek, méghozzá nem is olyan rosszul, mert az ezen akadémián is megfordultak ők, akkor, mikor ilyen kicsik voltak. Többiek ugyancsak elkezdték, és így kapcsolódtak be, hogy így jött be az életükbe a kamarazenélés, az együttzenélés. És a kicsik pedig egyszerűen automatikusan, miután ez egy szobába történt, automatikusan bekapcsolódtak. És így lett ebből tulajdonképpen végül is egy családi együttes, kamara együttes. Egy tisztagú kamara együttes, amelyik most is működik. Igaz, hogy most már egy kicsit nehezebben, és kibővítve most már az unokák társaságával, mert azért itt eltöltött időszakok, a gyerekeknek a családba eltöltött ideje, meg az emlékei nem lehettek annyira rosszak, hogy végül is most 36 unokám van.
Felső Gödi férfi kar vezetője volt.
Igen.
Régebben.
Belekerültem én Pilátus a krédóba. Tudnék, a társaság nem jött ki, az a kórus nem jött ki, nem egyeztek valahogy a régi karnagyukkal. Én akkor már, akkor Felsőgödön laktam. Akkor én már készültem, említettem az elején, készültem, próbáltam majd zongorát, amit nekem hiányom volt, mert én hegedűs voltam. Azt próbáltam pótolni, amennyire lehet, mert készültem, szerettem volna menni akadémiára.
És az akadémiára mire szeretett volna menni? Hegedűre vagy zongorára?
Vagy zeneszerzés. Vagy karmesterire. Ez volt az elképzelése. Hát elképzelése mindig van az embernek. Azt hallották, hogy otthon én gyakorlok, akkor édesanyám, meg édesapám meg tudták csinálni azt, hogy akkor ott hagytam a munkahelyemet, a laborban voltam, laboratóriumi felszerelések gyáránál, és akkor én fél éven keresztül gyakoroltam és készültem. És ezt hallották, kívánottam felsőgedő mások is, hogy ott mindenféle zenei hangok szűrődnek ki, és csak beállítottak hozzá, én nem is voltam otthon, édesanyám, hogy hát a kórusnak a vezetősége szeretne velem beszélni. El tudtam kérdezni, mondtam, hogy gondoltam, hát én most kórusban nekem nincs idő viharogatni. Mikor mentem, mondták, hogy elvállalnám-e a vezetést. Hát mondom, próbáljuk meg. Nekem gyakorlatom nincs, a kántorkurzuson akkor már elvégeztem egy évet, és ott karvezetést tanultunk. Meg nekem korábban már azért voltak ilyen elképzeléseim. De tény az, hogy úgy összejöttünk, hogy végül is én több mint 10 évig csináltam. Addig csináltam, még a zenemű kiadóhoz nem kerültem. Addig kiártam hozzájuk Felsőgödre. Akkor viszont pont emiatt az utazgatások miatt akkor már nem tudtam válni, akkor én megváltam tőlük, addig viszont csináltam ezt a társaságot, és hát szabályos énekórákat tartottunk, kóruspróbákat, jártunk szerepelgetni, ez ennyi volt az előzménye.
És akkor, mikor készült a felvételire,
igen,
akkor végül is felvették?
Nem.
Nem.
El sem mentem. Mert közben történt az, miközben készültem, hogy édesapám vagy trombót is kapott. Nekünk mindenünket elvették annak idején. Úgyhogy nekünk nem volt, tehát egyszerűen nem volt, ő akkor dolgozott, és akkor egy trombót is kapott. Édesanyám viszont otthon volt. Világéletében háztartási volt, mondták, hogy nem dolgozott, de hogy is nem, és folytában éjjel is dolgozott. No, tény az, hogy akkor el kellett helyezkednem, mert nem volt pénzünk. És akkor nekem ennek lüttek. Akkor abba maradt az vonal megszűnt, és akkor tudtam elhelyezkedni a hangversenyzenekarnál, mint kellékes, és akkor így kerültem tulajdonképpen be a zenei közegbe.
Tehát ez az állami hangversenyzenekar.
Igen, állami hangversenyzenekarnál, igen. És akkor ott voltam pár évig, így sikerült, akkor nagyon nehéz volt, de sikerült így külföldre is eljutni velük. És utána volt az, hogy a Filharmóniának a kottatára vezetője az meghalt, és nem tudom miért nem ránk gondoltak, úgyhogy felajánlották nekem, Mondtam, hogy megpróbálhatjuk, én nem tudom, mit kell csinálni, mert megmondják. Elkezdtem, és utána a Filharmóniánál voltam egy darabig, addig még át nem mentem a zenemű kiadóhoz. Most a zenemű kiadóhoz kerültem, és akkor ott foglalkoztam először a kutatárrendezéssel, később kölcsönanyag dolgokkal, és utána akkor, mikor a 70-es években volt, nekem felajánlották, hogy az instruktori állást akkor indította be a kiadó, hogy ezt elvállalnám, mert hát mondtam, hogy nem tudom, mit kell csinálni, megint csak, de elvállaltam, és jártam a vidéket. De ez annyit jelentett, hogy az egész ország hozzám tartott a Budapest kivételével. Tehát én az időm zömét azt lentöltöttem vidéken, a hétköznapjaimnak a zömét. Hétvégén jöttem haza, és hát addig akkor a feleségem csinálta a dolgot, és úgy, ahogy jöttek a gyerekek, ő foglalkozott velük, ő gyakorolt, ő főzött, ő most van.
Mondta, hogy minden gyermeke zenei pályán van, és hát ugye ez egy családi együttesről van szó.
Amit úgy hívnak, hogy BTK. Ez nem a büntető törvénykönyv, hanem a Benyus Testvérek Kamara Együttese. Nekem az volt a fölfogásom, hogy a zenei élményt meg kell osztani. Egymással is, meg másokkal is. És a kezdettől fogva, mihelyt ezek tanultak, egészen kicsik voltak, még 5-6 évesekben mindegyik korán kezdte. Akkor már együtt zenélt. Itt kezdődtek nekem az átirataim, hogy akkor mindig át kellett neki írni egy bizonyos dolgot először. Négykezesnél nem kellett, mert annak van bőségesen irodalma. De később akkor, mikor már lett már furujásunk is, két furuja, lett hegedűsünk, akkor mindig át kellett egy-egy dolgot írni. Eléggé könnyen adódott a reneszánsz művek közül, elég könnyen át lehetett rakni bizonyos dolgokat. Itt kezdődött már a kamara együttes. Itt már bennünket hívtak. Először iskolai ünnepélyen szerepeltünk, megmondom, elég jó működtek a gyerekek. És el lehet képzelni, tehát így fokozatosan egyik a másik után mindig egy kicsit meg is határozta azt, hogy milyen hangszert tanul a következő, aki amelyik éppen fölvette, mert amelyik hiányzott az együttesből. Zongorista fiam, aki egyébként karmester, ő például azért kezdett el csellózni, hogy legyen basszus az együttesbe. Később aztán utána lett egy csellistánk, és akkor viszont átmenni bőgőre.
És akkor ön vezette ezt a családi együttest?
Tehát igen. Hát nagyon nem kellett, ők elvezetgették, de egyébként vezette. Meg hát az átírásokat azt meg kellett csinálni. Tehát akkor mi összeállítottuk műsorokat. Egyébként elég jó mentek ezek, mert mint együttes megjártuk Belgiumot, Franciaországot, Olaszországot, Németországot, ezeken a helyeken meghívásos alapon meghívtak bennünket. Tehát ismeretség alapján tudtak, hogy kik vagyunk, és akkor meghívtak. De most azóta is együtt van még a társaság, azzal különbséggel, hogy most már az unokák is szerves részei az együttesnek, de minthogy nehéz, ez jelent körülbelül közel 50 embert. Az így nehéz, úgyhogy van az alap, az maga a BTK, és akkor, hogyha időnként kell, akkor jönnek ők is, és a unokák is szerepelnek. Ők maguk is, nem csak az volt vonzó, ahogy éltek ott a gyerekek, és attól van az, hogy az egyik unoka a másik után jött, hanem az egész nélkül nálunk azért tulajdonképpen valami nagyon érdekes volt. Nálunk egy névnap, az egy, még most is, hogy visszaemlékszem, hogy mindenki készült valami kis ajándékot, akkor összejöttünk, köszöntés, fölvonult az egész társaság, akkor volt, együtt leültünk, akkor volt egy közös lakoma, ebben ültek bele.
Ehhez köthető valamilyen különleges karácsonyi családi történet?
Mondom, kezdettől fogva a karácsonyt mi komolyan vettük, be magunkkal hoztuk a eleinte a hangulatát, később egyre jobban elmélyült az nálunk, először kettőnk között a feleségemmel, aztán a gyerekek is így mélyültek el benne. Na most a karácsony az nálunk egy hihetetlen nagy dolog volt. A karácsonyra, adventben minden gyerek mindenkinek készített valamit. Úgyhogy nálunk egy ilyen karácsony este azzal kezdődött először is, hogy mindenki eldugta maga kis készítette dolgát, amit a többieknek készített, és akkor sorba álltak, benn mindig kis karácsonyfánk soha nem volt, mindig nagy volt, és alatta a Betlehem. És akkor bevonultunk, és akkor Lukács szerint, általában Lukács evangélium szerint, hogy végig vittük tulajdonképpen egy ilyen betlehemezés formájában az egész karácsonyi történetet. És akkor ez megvolt, akkor jött, kimentünk, megvacsoráztunk, vacsora után bejöttünk, és akkor jött az ajándékosztás. Mindenki, mindenkinek. És ez bizony néha, mikor már nagyobb volt a család, eltartott hajnali kettőig is. Ezek akkora élmények a gyerekeknek, hogy ez még mindig megvan bennük. Még mindig bennük van, és ezt továbbadtak a saját gyerekeiknek. Most ezt az élményt, ezt úgy gondoltuk, hogy ez nem magánügy. És ennek az érdekében tettünk is, bennünket aztán utána elhívtak először egy karácsonyi ünnepségre. Később rájöttünk, hogy ott, az egy meg, ott rend, valaki rendezi, valaki csinálja, ottan mennek a dolgok. Hanem vannak olyan helyek, ahova senki nem megy. És ezek voltak az öregek otthona, az elfekvő kórház, úgyhogy mi hosszú éveken keresztül, addig még meg nem indult másik vonalról is ez az egész, hosszú éveken keresztül mi ide eljárogattunk. Az olyan volt, hogy mi kaptuk a többet a betegektől és a gondozottaktól. Vártak bennünket, már mert minden évben mindig visszamentünk. Egyik a kőbányán ott volt egy, még van is azt hiszem, egy elfekvő kórház. Ott jártuk. Előtte már az öregek vártak, mert tudták, hogy fogunk menni, és hát ez, nekünk az volt az igazi karácsony.
Kívánom, hogy idén is ugyanilyen szép hangulatban teljenek az ünnepek, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Idősebb Benyus Sándorral, a Benyus testvérek kamara együttes és a családi kórus alapítójával Keresztes Szilvia beszélgetett.